Köszöntöm a gyülekezetet, a kedves vendégeket és a testvéreket. Legelőször is a gyerekekhez szeretnék szólni hozzátok, gyerekek. Mégpedig Mózes 5. könyvéből, Mózes énekéből választottam egy idézetet. Tudjátok-e, hogy mikor szokott az ember énekelni? Hogyha rossz kedve van, vagy hogyha jó kedve van? Igen? Ha jó kedve van, igen. Ritkán szoktunk énekelni, ha rossz kedvünk van, ugye akkor sírunk, vagy hát szomorkodunk, de inkább imádkozunk, és akkor jó Isten ad vigasztalást, de valóban énekelni akkor szoktunk, hogyha valamilyen tapasztalatunk van, és a hívő ember jó, hogyha tud énekelni, mert ez nem az ének hangunktól függ, hanem a lelkiállapotunktól. És Mózes éneke, ami Mózes 5. könyvének a 32. versében van, ebben van egy olyan gondolat, egy olyan, hát lényegében ki is vastagított rész, de pont ezen szeretném, ha elgondolkodnánk, így hangzik, hallgassátok figyelemmel. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz, és egyenes ő. Kit jellemez a Biblia? Kit jellemez Mózes szerintetek ezekkel a szavakkal? Kiről szól ez a pár gondolat? Kőszikla, azzal kezdve, hogy kőszikla. Cselekedete tökéletes, minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Istenről szól. És számotokra mit jelent ez, a pár gondolat? Tehát Isten milyen személyiség? Ti amikor Istenre gondoltok, akkor milyen Isten jelenik meg előttetek? Milyen lény? Igen?
Parancsolj. Szerintem ezt arra érti, hogy ezzel azt akarja kifejezni, hogy Isten egy igaz ember.
Tehát, igen. Igen. Ő egy igaz jellemű istenség, igen. Nagyon köszönöm szépen. Igaz. Az igaz szó a lényeg, amit mondtál, hogy az igaz. Mit jelent az, hogy valaki igaz? Igen. Soha se hazudik. Hadd olvassak még, illetve ebből az igéből, tehát minden ő útja igazság, tehát igaz. Hűséges. Mi az, hogy hűséges? Ti hűségesek vagytok? Segítő. Hát vannak segítők, akik nem hűségesek. Milyen a hűséges segítő?
Tehát,
igen, lánykák is, nem bánjuk, hogyha szóltok, vagy a fiúk, továbbiak. Hűséges, ugye, hogy soha nem hagy magamra, ugye? Soha nem hagy el. Hűséges. Hűséges. Tehát igaz, hűséges, és nem család. Mi ez, hogy család? Ez egy régi kifejezés, hogy valaki nem család. Ezt a szót hallottátok már, gyerekek? Nem család. Benne van az a kis szó, hogy csal, nem csalárd. Tehát, hogy nem hazudik, tehát teljesen tiszta jellemű az Isten. Igaz és egyenes. Igaz és egyenes. Milyen jó a magyar nyelv, nem, hogy valaki egyenes, egy út egyenes. Ugye akkor látom, hogy az nem körbe, az egyenes.
Tehát, hogy igaz.
Igen, igazságos, egyenes, nem hazudik. Nos, én ennyit szeretném nektek átadni, hogy ezt az igét, ezt a bibliaverset gondoljátok át, hogy az Isten hűséges, igaz és egyenes. Egyenes. És egy kis rövid történetet szeretnék elmondani nektek. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Egy nagy király, Dávidnak hívták. Dávid király, gondolom, hogy ismeritek, legalábbis olvastatok Dávid királyról. És tudtátok, vagy tudjátok-e, hogy őt üldözte valaki? Dávidot üldözte valaki? Saul, kérem szépen, igen, Saul. Meg akarta őt ölni. De a Jóisten nem adta Dávidot az ő kezébe, mert Saul, mint aki teljesen megbolondult, üldözte Dávidot. És képzeljétek el, mi történt. Saul bemegy egy barlangba, hogy ott végezze a dolgát, és pont abba a barlangba megy be, ahol Dávid is tartózkodik, és nem veszi észre, hogy ott van. És Dávidnak háttalál Saul, És ti mit tettetek volna Dávid helyébe? Tehát még egyszer, Saul meg akarja jelölni Dávidot, és pont egy olyan barlangba téved be Saul, ahol ott van Dávid. És megtehetné Dávid, hogy megöli. Mert hát őt is meg akarja jelölni Saul. És Dávid nem öli meg őt. De azt mondja, hogy ő az Úrnak felkentje, pedig nem az volt. Már, legalábbis Isten előtt, és mégsem ölte meg. Azt mondta majd az Úr igazságot szolgáltat. Egy fontos dolog. Igaz és egyenes. Hogy Dávid király Isten jellemét mutatta meg azzal, hogy nem maga szolgáltatott igazságot, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mert az Úr igaz és egyenes. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Menjetek akkor a helyetekre. Köszönöm. És szeretném olvasni az alapigét, mégpedig János evangéliuma 10. fejezetéből. Jól ismert, azt gondolom, az ige. Ennek ellenére jó erről gondolkodni. 10. fejezetéből a 27-től a 30. versig. Jézus szavait olvasom. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki őket adta nékem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki őket az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Kedves gyülekezet, egy olyan igét olvastam, ahol mind a három isteni személy megjelenik. Az első, az én juhaim hallják az én szómat. Isten szava. Az én juhaim hallják az én szómat. Tehát egy olyan szóról beszél Jézus, ami hallható. Olvasható is, de hallható is. Ez a szó melyik isteni szemétől származik? Ugye a Szentlélek. Jézus azt mondta, jobb néktek, hogy én elmegyek, mert elküldöm néktek a vigasztalót, aki megtanít titeket minden igazságra. Hogyan? Hogy beszél, hogy szól, hogy tanít az ige által, és hát erről a hangról szeretnék szólni, vagy beszélni ebben a egy fél órában. Ő a Szentlélek. Majd Jézus önmagáról beszél, és én, ugye a 28. vers, én örök életet adok nekik. Én, tehát Jézus Krisztus. Majd a harmadik, 29. vers, az én atyám, aki őket adta. Tehát a, ugye minket embereket, az igazakat, illetve a megtért embereket, és a megigazított és megszentelt embereket. Nagyobb mindeneknél. Én és az atya egy vagyunk. Szentlélek, a fiú és az atya. Rögtön megjelenik ebben a három versben a három isteni személy. És az érdekes az, hogy én amerre nézek most a világban, ezt a szót kell használnom, mentalistákat látok. Tele van a világ mentalistákkal, ugye ezt most már nem is nagyon fordítják le, mentalista. Régen hívták, nem tudom, jósoknak, látnokoknak, és a mentalisták világában élünk, hogy bizonyos emberek rendelkeznek olyan intuitív képességgel, hogy meg tudják állapítani, hogy ki mit gondol, vagy ki milyen ember, kinek mi a múltja, stb. És ugye ez nem Istentől való dolog. Mégis az ige azt tanítja, hogy a megtért és Istennel járó ember hall egy hangot, amiben semmi misztikum nincs. És ez a hang az ember szívében, lelkében hallható. Ez Isten hangja, az Isten lelkének a hangja. És a Biblia azt mondja, hogy az az ember fog üdvözülni, aki ezt a hangot megismeri, hallja, és ez még kevés, követi. Tehát megismeri, meghallja, követi. Meg tudja különböztetni minden más hangtól, mert tele vagyunk hangokkal. Sőt, Ellen White maga is írja, hogy az utolsó időben Sátán megpróbálja utánozni a bárány hangját. Minden módon. Tehát nem az lesz a helyzet, hogy lesz a sátáni hang, úgymond, és lesz az isteni hang, hanem nagyon sok hang lesz a világban, amelyek rettenetesen hasonlítanak a krisztusi hangra. Nagyon sok jó, hogy fogalmazzam, kezdeményezés lesz. És az emberek örülni fognak ennek. És az emberek azt mondják, hogy ez Isten hangja. És Ellen White azt mondja, hogy még az adventisták is. Legalábbis többen, vagy sokan, hadd nem mondjunk százalékot, mert nem mondunk, de ugye ott a Tisztus példázata is még lehetne sorolni, hogy az adventisták közül is, akik Isten népének mondják magukat, még ők is összetévesztik. És ez a tragédia, ez a dráma, hogy azt mondhatnánk, hogy de Isten népe nagyon jól érti és hallja ezt a hangot, és nem téveszti össze az ellenség hangjával. Ezért fontos az alapige, az én juhaim hallják az én szómat. Ugye a régi világban a pásztor ment elől, és mögötte a bárányok, a juhok, és a pásztor, ugye, hogy amikor kiadta a hangját, vagy szólt, hogy valamilyen hangot adott ki, akkor a juhok, a bárányok követték, megismerték. Semmilyen más hangot nem követtek. A kérdés, amit föltennék, az az, hogyan hallhatom meg Isten hangját. Jelenések könyve azt írja, hogy követik a bárányt, valahova megy, bárhova megy, tehát mindenhova követik a bárányt. Hallják az ő hangját. Hallják az én szómat, az én juhaim. Milyen szép gondolat, hogy mi mindannyian Isten juhai lehetünk. A főpásztor maga Jézus, egyébként Jézus most pásztor vagy bárány? Ez egy jó kérdés. Mind a kettő mondhatjuk, hogy mind a kettő. Ő a főpásztor, és ő a megöletett bárány. Máskülönben oroszlán is, a szó pozitív értelmében, de bárány. Jelenések könyve szerint ő a megöletett bárány. Nos, a kérdés, hogy hallhatjuk meg az ő hangját? Fontos elv, hogy Isten nem szól hangosan. Azt mondja az írás, hogy ő nem kiált, nem lármáz, az utcán nem hallatja szavát, tehát nem hangoskodik. Mert hogy az emberek azt mondják, ha van Isten, akkor szóljon. Ha van Isten, akkor szóljon, mutassa meg magát az Isten. Akkor én halljam meg az ő hangját. És az Isten nem hangoskodik, ő halkan szól. Mi a tennivalónk? A csend. Valószínűleg, aki nem hallja Isten hangját, azért nem hallja, vagy ha én nem hallom, így fogalmazom, azért nem hallom, nem azért nem hallom, mert ő nem szól, hanem mert nagy a háttérzaj. Nagyon nagy a háttérzaj. És ezt a háttérzajt, mint ugye a híradási technikai berendezéseknél kell csökkenteni. Háttérzaj. Ugye amikor azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, és sorolja mi minden miatt. Ez nem más, mint a háttérzaj. Hogy nehogy olyan hangos legyen a világ a ti szívetekben és lelketekben, hogy ne halljátok meg az én halk és szelíd hangomat. Mert sem a viharban, sem a szélben, sem a földrengésben nincs ott az Úr. Ugye Illés után, szabadon, hanem a halk és szelíd hang. És Isten inkább türelmesen vár, hogy én csendben legyek. Nézzétek meg, hogy az emberek inkább bekapcsolják a televíziót, a rádiót, inkább hangokat hoznak létre. Miért? Hogy meg ne térjenek, mert a lelkükben ott van a hang. Ellen White azt mondja, azt írja, hogy minden emberben Krisztus szólni akar, ha hagyja. Úgy fogalmaznám meg, hogy ha hagyom, meg fogok térni. Ha kutatod és keresed, mit mond Salamon? Istennek ismeretére jutsz. Úgy fogalmazom, hogy üdvözülhetünk tehát, ha csend van a lélekben. Ellen White azt mondja, hogy üdvözülni nem nehéz a szónak egy bizonyos értelmében. Csak hagyd, engedd és engedelmeskedj. Ne állj ellent. Az az ember nem üdvözül, aki folyamatosan, görcsösen ellenáll. Nem olyan szó ez, és nem olyan beszéd, ami nem hallható. Egyértelmű az ige. Nem olyan szó, és nem olyan beszéd, ami nem hallható. Halljuk ezt a hangot? Érzitek-e, vagy érezzük-e, hogy amikor leülünk Bibliát olvasni, akkor szól hozzánk a Szentlélek. És ez a hang, ez csak akkor szól hozzánk, hogyha a Bibliát olvasom, és amikor imádkozom. Ha leülök olvasni egy egészen más könyvet, nem szól hozzám ez a hang. Vagy nem úgy, vagy szól, csak azt mondja, hogy ne olvasd. Tehát mást mond. Kedves gyülekezet, van-e igény bennünk, hogy ezt a hangot meghalljuk? Mert Jézus Krisztus arra vár, hogy mi nekünk halló füleink legyenek a hallásra. Jelenések könyvében mind a 7 levél ezzel zárul, akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Előfordulhat, hogy mi nem várjuk meg ezt a hangot, vagy a saját magunk által mondott szavak hangosabbak. Emlékszünk, amikor Saul nem várja meg Sámuelt? Amikor az ember maga cselekszik, amikor Péter hirtelenkedik, amikor Péter nem várja meg Jézust, és Jézus mintha mondaná neki, hogy gyere mögém, ne elém, mögém. A legfontosabb szempont a lelki érzékenység és a csend. Hallani az Isten hangját, az én juhaim hallják az én szómat. Egy rendkívüli hír, hogy nem kell különleges képesség ahhoz, hogy Isten hangját meghalljuk, egyszerűen csak ki kell kapcsolni bizonyos berendezéseket és hangokat. Ehhez akaraterő, elhatározás, döntés kell. 28. vers, ugye a 27. vége, én ismerem őket, és ők követnek engem. Tehát hallják, ismerem őket, követnek engem. Tehát Jézus ismer bennünket. És én örök életet adok nekik. Elég gyorsan a lényegre tér Jézus Krisztus. Aki hallja ezt a hangot, aki követi, aki olvassa, aki imádkozik és követi, annak én örök életet adok. És soha el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Miért hangsúlyozza ezt szinte kétszer is, háromszor is Jézus? Mert úgy fog tűnni. Mert Sátán mindent elkövet, hogy ki ragadja az embert az Isten kezéből. Kérdeztük-e már Istentől, hogy Uram, tartasz? Itt vagy? Mert a körülmények, az események arra engednek időnként következtetni, és az ember lelke sajnos hajlik a hitetlenségre, mindig hajlik. Az emberi természet. Hogy meg kell kérdezzük, Uram, itt vagy-e? Szeretnék egy példát mondani. Élt egy ember, ugye Keresztelő Jánosnak hívták. Azt mondta, íme Istennek ama báránya. Aki ugye magára veszi, vagy elveszi a világ bűneit. Én mindenkiről el tudtam volna képzelni, még egyszer mindenkiről. Csak róla nem. Hogy azt a kérdést valaha is fölteszi, amit az élete utolsó idejébe föltett. Te vagy én, vagy mást várjunk. Amióta ezt én olvastam, én már semmi sem csodálkozom. Legalábbis magamban, az ember tekintetében minden megtörténhet. Ha nem vagyunk Krisztushoz közel, ha nem halljuk az ő hangját, és Keresztelő János talán mást remél, talán mást gondolt, és egy börtönben ül, hamarosan kivégzik, és nem érti a helyzetet. És Jézus válaszol, hogy igen, a vakok látnak, és sorolja, és az evangélium hirdettetik, és Keresztelő János megérti, hogy ő a messiás. De ne felejtsük el, az ember szíve csalárd, ha már ezt a szót ugye mondtam, hogy Isten nem csalárd, soha. De csalárdabb az emberi szív, ugye mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt. Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, mondta Jézus. Tehát meghallani az ő hangját, követni őt, és hogyha úgy érezzük, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk felett, akkor, és föltesszük azt a kérdést, hogy Uram, te vagy a messiás, vagy mást várjunk. akkor Isten megragad bennünket. Hogy biztos-e, hogy megragad bennünket, szeretnék felolvasni egy igét Hóseás könyvébe. Hóseás 11:1-től. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt. És Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek, pedig én tanítottam járni Efraimot. Ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan elejükbe. Nem tér vissza Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akarnak megtérni. 7. vers, mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, senki nem indul meg rajta. Egy döbbenetes ige. Isten megállapítja, hogy az ő népe megátalkodottan nem akarja őt követni. És ti milyen következő igét várnátok, hogy akkor vége, elvetem. Következő ige, miképpen adnálak oda Efraim? És szolgáltatnálak ki Izrael. Miként adnálak oda, mint Admát? Tennélek olyanná, mint Szeboim? Megesett bennem az én szívem. Fellángolt minden szánalmam. Nem végzem el haragomnak hevét. Nem fordulok vissza Efraim vesztére. Ilyen Istenünk van. Pedig már én magam mondanám, hogy nincs esély, hogy nincs menekvés. És az Úr azt mondja, mindannak ellenére, hogy méltó lenne az ember a pusztulásra, mert olyan erkölcsi állapotba került, mégis azt mondja, miképpen adnálak oda. Isten megtanít bennünket a küzdelemre, hogy soha ne adjuk fel, soha. Nem ad bennünket oda az ellenségnek, soha sem ad. Még hogyha olyan mélyen is volnánk, és azt kérdeznénk, hogy te vagy-e a messiás, a megváltó, vagy mást várjunk? Ami egy, valljuk meg, egy döbbenetes kérdés. Miképpen adnálak oda? Nem engedi meg. Nem ad oda. Semmilyen módon. És szeretném megkérdezni egyszerű és költői kérdést, miért? Ellen White azt mondja, nem azért halt meg értünk, hogy átengedjen. Markaimba metszettelek fel téged. Nem adlak oda. Ő az erősebb fegyveres, aki eljön. De van egy feltétel, hogy akarom-e. Tehát még egyszer nem kiált, nem lármáz, a halkészelít hangot hallatja, és soha nem enged át bennünket. Ami nagyon fontos az ige szerint, hogy én kérjem a segítséget. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a különbség a között, hogy valaki megkeresztelkedett, és aközött, hogy valaki nem keresztelkedett meg. Ugye, mert mondhatnánk, hogy hát aki Isten szereti, de nem keresztelkedett meg, hát ő is üdvözülhet. Igaz ez? Bizonyos értelemben igaz, hogyha önhibáján kívül nem tehette mondjuk meg. De aki megkeresztelkedik az Istennel, szövetséget köt. És nem az egyházhoz való tartozás itt a lényeg, hanem a szövetség kötés. Miképpen adnálak oda? Mert különbség van a barát, vagy bocsánat, a haver, és a testvér között. És aki testvér, az más. Aki vállalja az Isten népével való együtt nyomorgást, együtt szenvedést, ő testvér. És Isten szövetségese lesz. És aki Isten szövetségese lesz, azt Isten nem adja oda. Aki nem dönt Isten mellett, ott Isten megmenti, megmentheti. De amikor valaki Isten mellett dönt, akkor azt mondja az Úr, miképpen adnálak oda. Nem engedi. Kedves gyülekezet, Ugye ezt Hóseás könyvéből olvastam, és visszatérve az alapigére, az én juhaim hallják az én szómat, követnek, és én örök életet adok nekik. Végül az én atyám. Maga az atya szeret titeket. És nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus közben járó Isten és ember között. De ne felejtsük el, hogy amikor azt kérték a tanítványok, hogy mutasd meg nekünk az atyát, akkor azt mondta, hogy olyan sok ideje veletek vagyok, és nem ismertétek meg az atyát. Én is az atya egy vagyunk. Én is az atya egy vagyunk. Ha engem lát, aki engem látott, az látta az atyát, és hogy félre érthetetlen volt az ige, erre miután köveket ragadtak azért a zsidók. Mert ismét, nem az első eset, ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék. És Jézus megkérdezi, ugye sok jó dolgot tettem veletek, melyikért köveztek meg? Azért, válaszolták, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Én és az atya egy vagyunk, azt mondta Jézus, te ember létedre Istenné teszed magad. Tehát Jézus ezzel bevallotta, sőt elmondta, hogy ő isteni személy. Neki volt preegzisztenciája, isteni személy. Senki nem mondhatja ki, hogy ő és az atya egy, ha nem isteni személy. Ugye különálló isteni személyekről beszélünk, az atya, a fiú és a Szentlélek, de gondolkodásban, célokban és tervekben egyek. És azt hiszem, ez az örömhír, Jézus azt mondaná, ha valaki Keresztelő Jánoshoz hasonlóan megkérdezni, te vagy-e, vagy mást várjunk? Jézus azt mondja, ne nekem higgyetek, mondok egy nagyobbat nálam, az atyának. Senki nem ragadhat ki titeket az én kezemből, de tovább megyek, mintha azt mondaná Jézus, hogy még tovább megyek, nem hogy az én kezemből, azt mondja, az én atyám, aki őket adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki az embert az atya kezébe. Vagyis nem kevesebbet állít a Biblia, mint hogy az Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek együtt tart meg bennünket. Tehát aki ezen a háttéren azt mondja, hogy Uram, tartasz még? Az hitetlen, ugye? Tartasz még? Maga az Atya tart Krisztusban, és a Szentlélek szava pedig szól az emberhez. Mind a három isteni személy itt van. És ne gondoljuk azt, hogy az atya valami felfoghatatlan magasságban, igen, ő ott van. De Jézus maga mondta, hogy ti nem csak az én kezemben vagytok, hanem az atya kezében. És itt azt kell mondjam, hogy ha Jézus kezét átszúrták, akkor az atyáét is átszúrták. És ugye amikor sötét volt a keresztnél, az atya gyászol. Ugye, mint három isteni személy meghal, idézőjelben, valahol, lélekben, a fiúval együtt, az emberért. Nem csak Jézus, mert Jézus kezében van az ember, az atya kezében van az ember, és azt gondolom, hogy ezen a háttéren máshogy nézünk a jövőre, és vigasztalást nyerünk. Az Isten adja meg nekünk, hogy gondolkodjunk ezeken az igéken, és teremtsünk csendet az életünkbe. Teremtsünk csendet az életünkbe. Mi úgy neveztük ezt a táborokban a csendhallgatás. Csendhallgatás. Nem kell mindig beszélni. Vannak emberek, akik mindig beszélnek. Mindig. Attól még lehet egy társaság jó, hogy nem kell, nincs mindig beszéd. És hát ne felejtsük el, hogy Jobb barátai is, ugye, amikor oda mentek, akkor először hallgattak, aztán lehet, hogy később se kellett volna szólniuk. A hallgatás jó. Szólni kell, amikor kell, de talán többet kell csendben lennünk. A telefontól, nem tudom én, DVD-től, TV-től távol, És hagyjunk időt magunknak, sőt, gyermekeinknek. Saját gyermekeimmel látom, hogy nem tudnak csendben lenni. Én nem tanítottuk őket arra, hogy kapcsolnak be mindig valamit. De nyúlnak utána. Legyen az bármi, telefon, számítógép. Mintha valami belső program lenne. És akkor elveszem, hogy csend legyen. De apa, csend, az rossz. Valamit csinálni kell, unatkozom. Csend. Olvassunk valamit. És akkor van egy pár percünk, amikor lehet valamit csendben csinálni. És ugye magunkat és gyermekeinket nevelni kell arra. Miért? Mert a csendben bekapcsol az emberi agyban egy másik program. Mi ez a program? Hát idézőjelben az isteni hang. Csak légy egy kicsit csendben. Ugyanúgy, ahogy azt tanítják, hogy amikor nincs a szervezetben, hogy fogalmazzam, ugye étel, tehát mondjuk keveset vagy nem vacsoráztunk, éjszaka a test, ugye amikor nem emész, mit csinál? Gyógyul. A nem vacsorázó vagy keveset vacsorázó ember testében rehabilitáció van éjszaka. Egész éjszaka rehabilitáció van. A sokat vacsorázó ember testében pedig nincs rehabilitáció. A csendben lévő agyban, elmében rehabilitáció van, gyógyulás és épülés. Azt gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk és tapasztaljuk. És mostanában tanulmányozom Énok életét, de talán ez egy másik alkalommal megér megint egy prédikációt, hogy Énok hogy élt, Ellen White azt mondja, hogy voltak csendes és aktív időszakai Énoknak. És ennek köszönhette, hogy Isten fölvitte őt. Hogy ő időnként bement a városokba, időnként hazament, és csendben volt ez a kettő. Ebből áll egy hívő ember, a kettőből áll egy hívő ember élete. Nem jó a munkanélküliség, az állandó csend, mert a munka, a tevékenység, az emberi kapcsolatok fontosak, és nem jó az állandó lázas tevékenység sem. Adja meg nekünk az Úr ezt a fajta gondolkodást, és adja meg végül az örök életet mindannyiunknak, az ő kegyelme szerint. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük a 159-es számú ének első, második és harmadik versszakát. 159, 1, 2, 3. Az áraimádsághoz, aki tud, hajtson térdet, a többiek maradjanak állva.
Szerető, jóságos Istenünk, aki szólsz hozzánk a te igéd által, és a lelki ismeretünk a belső hang által, a Szentlélek által. Istenünk, add, hogy meghalljuk, hogy hallgassuk ezt a hangot, ahogy a te fiad Jézus is, amikor a földön élt, minden reggel hallgatta a te hangodat, mert te felserkentetted az ő fülét. És ő meghallotta és követte, és végigcsinálta, és feláldozta magát értünk. Urunk, ez a hang, a Szentlélek hangja, a te hangod szól most is hozzánk, de csak csendben, és olyan életvezetés mellett tudjuk ezt meghallani, ahol mi létrehozunk egy csendes világot magunk körül, és a mi családunkban, ahol nyugalom van, béke van, meghítség van, ahol te tudsz hozzánk szólni, ahol van családi oltár, annak helye és ideje, az esti és reggeli áhítatoknak, az ige olvasásának, mert te ilyen embereket keresel imádóidul. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy te szólsz, és szeretnénk téged követni, mert tudjuk, hogy nincs más út. Mert hamarosan eljönnek azok az idők, hogy sokféle hang fog hasonló módon szólni, mint ahogy te szólsz. És hogyha nem ismerjük meg 100%-osan ezt a hangot, akkor el fogunk veszni. És nem tudjuk megkérdezni egymástól, hogy melyik az a hang, mert ki csak maga hallhatja. És olajat sem tudunk egymástól kérni már. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megsegítesz, és ilyen értelemben is szólsz hozzánk. Kérjük, hogy légy velünk a jövő héten, és add, hogy egyre hangosabban és hangosabban hallhassunk téged, és követhessünk téged. Jézusunk nevében szóltunk, jó atyánk hozzád, és köszönjük, hogy te magad szeretsz bennünket. Amen.
Végezetül énekeljük a megkezdett 159. ének 6. és 7. tehát utolsó két versszakát.